Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassuk meg egy adventi verset.
Ragyog te áldott égi fény, ragyog te áldott égi fény, az éj, vezess az éjen át, amíg a lelkünk megpihen, a szemünk újra lát. Vezess, mint egykor réges régot Betlehem felett, árva szívünknek adj ma is karácsony ünnepet. Jézus, te áldott égi fény, utat mutass nekünk, amíg mi földi vándorok a célhoz érkezünk. Hadd lássuk Isten szent fiát, kiértünk földre jött, elhagyva szent dicső honát a földre költözött. Fényed nem olyan el soha, hagyd legyünk boldogok, amíg tart földi életünk, amíg szívünk dobog. Megváltó drága Jézusunk, mi hozzánk légy közel, karácsony hajnalcsillaga, Uram Jézus jövel.
Köszönjük szépen. Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből, a 6. részből. Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt levele 6. részében ezt olvassuk. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Kik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk, bizonyára feltámadásé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk, ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek éne, él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn halandó testetekben, hogy engedjetek néki kívánságaiban. Se ne szánjátok oda tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat az igazság fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok már a törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk-e, mivel hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen! Ahogy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek? Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? De hála Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, melyre adattatok, felszabadulván pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat tisztátalanságnak és hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert amikor a bűn szolgái voltatok az igazságtól, szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek, mert azoknak a vége halál. Most pedig, miután felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Felséges Istenünk, köszönjük néked a mai adventi második vasárnapot is. Köszönjük te néked, hogy eljöhettünk a templomba, gyülekezet közösségébe, téged dicsérni, magasztalni, énekkel, imádsággal, szánkkal, szívünkkel. Köszönjük néked, hogy vágyakozhat a mi szívünk a te igéd után. Hiszük, hogy ez is tőled van a mi lelkünkben. Kérünk téged, hogy ne hagyd ezt a vágyat betöltetlenül, szólj hozzánk, hatalmas Jézusunk. Te, amikor itt jártál ezen a földön, elmondtad mindazt, amit az Atya rád bízott, és az, amit neked kellett továbbadni. És hisszük, hogy amikor mennybe mentél, onnantól kezdve szent lelked által az apostolokat is ihletted, és ők hozzátették még a te szavaidhoz azt, amit még el kellett mondani, és áldunk azért, mert itt van előttünk a szent írás, amiben itt van a te kijelentésed, az íge, az élő íge. És köszönjük néked, hogy ezt adod nekünk is, szolgáid által, sőt, általunk is akarod másoknak adni, hogy megismerjék az örök életnek a beszédét. Kérünk téged arra, hogy ezt az örök élet beszédét hirdessed ma is nékünk, hogy éljünk, hogy el ne vesszünk, el ne kárhozzunk örökre, hanem üdvösségünk legyen, földi életünkben is veled élhessünk, és aztán az örökké valóságot is veled a te országodban tölthessük. Szólj hozzánk, Jézus Krisztusunk, ki magad vagy az élet. Az élet beszédét hirdesd nekünk ezen a mai napon is, és támaszd fel bennünket a lelki halálból, a bűn halálából, a kárhozat halálából, hogy élhessünk neked, hogy élhessünk veled, hogy élhessünk a te dicsőségedre, örökkön örökké. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, és szólsz hozzánk, áldott, földre szállt, meghalt, feltámadott és megdicsőítetett Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 166. énekünk legelső versét énekeljük. A 166. énekünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 6. részéből hallgassátok meg. A rómaiakhoz írt levél 6. részéből a 12. és 13. verset. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda tagjaitokat, hamisságnak fegyverei ül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyverei ül az Istennek. Foglaljunk helyet. Drága testvéreim, az elmúlt vasárnapokon elemeztük azt a metaforát, amiben az Új Testamentum leírja az Úr Jézusnak és a követőinek a kapcsolatát. A rabszolga és az Úr metaforát most már remélem jól megtanultátok ezt a témát, hiszen nem tudom, hanyadik vasárnapja taglaljuk ezt a drága bibliai gondolatot. Az elmúlt vasárnap láttuk, hogy milyen rabságba születünk meg, a bűnnek a rabságába, ami az Isten elleni lázadásnak a szelleme, ami uralja a mi gondolkodásunkat, akaratunkat, érzelmeinket, és Isten ellen hangolja tulajdonképpen az egész lényünket, nem csak a belső lényünket, hanem aztán ez a testünk magatartásába is megjelenik, mert a tetteinkbe, szavainkba, a megnyilvánulásainkba is más se csinálunk, mint Isten törvényét megszegjük, vagy nem hajtjuk végre. Tehát bűnt bűnre, vétket vétekre halmozunk, és így gyűjtünk haragot a haragra, mert Isten ítélete gyűlik a fejünk fölött, és egyszer csak kitör felettünk az ítéletnek a vihara, és el fogunk kárhozni. Elég szomorú állapotban van az ember, mert ráadásul nem, hogy ezt nem tudja, hogy milyen állapotban van, hanem nem is akar ebből szabadulni tulajdonképpen, de ha még akarna, se tudna belőle szabadulni. Itt kifejezetten arra van szükség a Szentírás szerint, hogy az Isten közbe avatkozzon, és megszabadítson minket ebből az állapotból, és új emberré tegyen. Kiszabadítson a bűn rabszolgaságából, és átvigyen az ő rabszolgaságába. Olyan csodálatos, hogy az Úr be is avatkozik, és láthatóan, és már az látható, hogy beavatkozik emberek életében, mert emberek kiszabadulnak azért konkrétan a bűnnek az uralma és zsarnokság alól, és átkerülnek az Úrnak, Jézus Krisztusnak az uralma alá, és úgy élik az életüket aztán. Egy kicsit ezzel az uralomváltással, vagy gazdaváltással, ha szabad így mondanom, ezzel foglalkoznánk, egy picit erre fókuszálnánk ma. Először ennek a gazdaváltásnak a hátterével, aztán az alapjával, azután a megvalósulásával, és végül a következményeivel. Tehát először is nézzük, hogy az, hogy mi átkerülünk a bűn rabszolgaságából az Úr rabszolgái közé, az Úr rabszolgaságába, hát nézzük ennek a legmélyebb, legtitokzatosabb hátterét, ami nem más, mint az Isten kiválasztása. Az Isten kiválasztása. Hogyha visszagondoltok most a római korba, és elképzeltek egy rabszolgapiacot, sok ilyen volt, a nagyvárosokban különösképpen is, akkor a rabszolgapiacokra kiment annak idején a vásárló, potenciális vevő, és hát körülnézett a rabszolga felhozatal tekintetébe, az áru, bocsánat, tekintetébe. És aztán kiválasztotta azt, amelyik neki úgymond alkalmasnak tűnt arra a feladatra, amire rabszolgát keresett. Tehát nem úgy történt a dolog, hogy a potenciális vevők kimentek, aztán megálltak valahol a piac egyik sarkába, azt rikkantottak egyet, hogy aki engem akar, az jöjjön ide. Szabadok vagytok választani. Választhattok engem is, meg azt is, meg amazt is. Nem a rabszolgákra volt bízva, hogy szabad akarattal döntsék el, hogy most melyik gazdához akarnak menni, hanem a gazda választotta ki őket magának. De volt, akit nem választott ki. Volt, akit kiválasztott a rabszolgák seregéből. És a Bibliában is, testvérek, valami hasonló dologról olvasunk. Tudnélik, a lényeg az, hogy nem az lesz az Úr rabszolgája, aki akar, hanem az, akit az Úr magának kiválaszt. Nem azé, aki akar, hanem a könyörülő Istené, így mondja Pál apostol. Vagy azt mondja ott az Úr, könyörülök, akin könyörülök. Ez áll tulajdonképpen, ez a kiválasztás áll az Úr tulajdonába, vagy a rabszolgái közé való átkerülés mögött. Az irgalmas Istennek úgy tetszett, testvéreim, hogy nem hagy minden egyes embert a bűnnek a rabszolgaságában, hogy a bűn tönkre tegye aztán az egész lényét, az egész földi életét, és végül a pokorra juttassa, hanem ebből a szomorú seregből, a bűn rabszolgáinak a seregéből kiválasztott magának egy beláthatatlan nagy sokaságot, ami konkrét személyekből, arcokból áll a számára, és úgy döntött, hogy ezt megveszi magának, hogy ő legyen az uruk, és ő tegye teljessé a földi életüket is, és ő üdvözítse őket majd örökké. Ennek a kiválasztott sokaságnak a neve a Bibliában az egyház. Egyház. Eklézsia. Az eklézsia szó azt jelenti, hogy ekkaleo, az eredeti görög szó, azt jelenti, hogy kihívni valahonnan valakit. Ennek az egyháznak a tagjai mérhetetlen nagy sokaságként tűnnek elénk a jelenések könyvéből. Ennek a tagjait azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten már a világ teremtése előtt kiválasztotta. Kiválasztotta, hogy kik lesznek majd az ő szolgái. Az Efézusi levél első részét olvassátok, a legelső mondatot elég elolvasni, mert ott az erről szól. tizen, nem tudom hány versen keresztül tart, az az egy mondat. Ezeket az embereket, akiket a magáénak akarta a mi Urunk Istenünk, ezeket a világ teremtés előtt kiválasztotta úgy, hogy Jézus Krisztusnak adta őket. Jézus Krisztusnak adta őket, Jézus Krisztusra bízta őket, Jézushoz csatolta őket. Ez még nem volt világ se, meg emberiség se, de Isten mindent tud, mindent átlát, tudta, hogy hogy lesz, mint lesz. Jézusra bízta ezeket a konkrét embereket, hogy ő legyen az, aki majd őket üdvözíti. Tehát Jézusra bízta ezen tranzakció lebonyolítását az Atyaisten, hogy ő legyen az, aki majd a drága vérén megveszi az Isten választottait, az Istennek. És Jézus ezt a feladatot teljes mértékben önként és tulajdonképpen örömmel vállalta. De a Szentlélekre is jutott szerep, mert a Szentlélek vállalta ennek a munkának, hogy így mondjam, a ráeső részét. Az, hogy majd ezeket a Jézus által megváltott embereket elhívja, újjászüli, Isten gyermekévé formálja. Fontos testvérek, hogy Istennek ez a világ teremtése előtt történő kiválasztó munkája, ami Jézushoz, illetve a Szentlélekhez kapcsolódik, ez teljesen kegyelemből történt. Isten ezt nem kényszerből tette, hanem kegyelemből tette. Megtehette volna azt is, hogy mindenkit hagy a bűn rabszolgájának, és hagyja, hogy mindenki élje az életét, ahogy tudja, az ellene való lázadás jegyébe, és aztán végül az ő igazságos ítélete révén a pokolra jusson. Megtehette volna Isten, hogy hagyja ezt így, de Isten nem így döntött. Ha így hagyta volna, akkor is senkinek semmi kifogása nem lehetne, mert elnyeri a tetteinek méltó gyümölcsét. De Isten kegyelemből úgy határozott, hogy nem hagy mindenkit a kárhozatra jutni, hanem lesz egy nagy sokaság, amelyiket a bűn rabszolgaságából, a kárhozatból áthúz magához, és azokat az ő rabszolgáivá teszi. Üdvösséget ad nekik. Fia vére árán és lelke munkája nyomán. Különös ez az egész dolog, testvérek, mert megint visszatérünk egy pillanatra a rabszolgapiacra, akkor ott, ha kiment egy ilyen vásárló a piacra, és körülnézett, akkor azt nézte, hogy van egy feladat, amire kellene nekem egy rabszolga. És nézte az embereket, hogy te alkalmas leszel erre, vagy nem. Nem tudhatta előre, egy kicsit lutri volt, de mégis azért megnézte, hogy most neki egy konyhai alkalmazott kell, vagy egy földeken kell dolgozni valakinek, vagy a ház körüli fizikai munkákat kell végezni, és annak megfelelően választotta ki a rabszolgát. Tehát a potenciális benne rejlő lehetőségek szerint döntött el, hogy most ezt választom, vagy azt választom. De testvérek, a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten nem így választotta ki magának az övéit, az ő rabszolgáit. Isten nem arra tekintett, hogy na ez az ember majd, ez hinni fog bennem. Ez egy nagyon jó ember lesz. Ez egy jótékony ember lesz. Na ez jó lesz nekem. Nem ezt nézte, testvérek, hanem csak a saját akaratát nézte. Ez egy különös dolog. Nem arra nézve választott Isten magának rabszolgákat, hogy majd azok milyen jó emberek lesznek, milyen hívők lesznek, meg hogy térnek meg, hogy nem térnek meg. Nem. Az emberekben semmi nem volt, ami miatt Isten kiválasztotta őket magának. Az emberekre, ha Isten ránézett előre, mindegyiket minek látta? A bűn fogjának, aki az ellene való lázadás szellemébe él, az egész gondolkodása, az érzelmei, az akarata minden Isten ellen irányul, és a tetteiben és a szavaiban is vagy elmulasztja Isten akaratát megtenni, vagy megszegi az Isten akaratát, és ezért kihívja maga ellen az Isten haragját. Mindenki ilyen. És Isten ebből az ellene a priori lázadó társaságból kiválasztott magának egy nagy sokaságot. Tiszta kegyelemből. Mert nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené, ahogy a római levélben írja Pál. Így értjük meg, testvéreim, azt is ezen a gondolkodási vonalon, hogy ha végül, legvégül lesz egy nagy sokaság a mennyben, az Isten országában, az üdvözült nagy sereg, akkor az, azért, hogy azok ott lesznek, azért egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria, egyedül, nem kicsit az övék és kicsit az Istené, és nem nagyon az Istené, de egy kicsit azért az emberi, hanem egyedül Istené a dicsőség. Mert ő választotta ki őket Krisztusban, a világ teremtése előtt, hogy megváltsa őket, a Szentlélek által megszentelje őket, és az ő szolgáivá, rabszolgáivá tegy őket, és végül az örök életre juttassa őket. Övé ezért egyedül a dicsőség. Na most itt, testvéreim, tudatosítani kell magunkban, hogy amikor erről gondolkozunk, meg erről beszélek itt nektek, akkor a legtisztább bibliai igazsággal állunk szembe. Ha csak egy kicsit is megerőlteti magát egy bibliaolvasó ember, és az Úr világosságát kérve alázatosan, ahogy a Bibliát olvasnunk kellene, kéri az Urat, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy hol van ez a Bibliában ez az igazság, a kiválasztásról szóló igazság. Akkor az Úr majd rá fogja szépen vezetni erre. Olvassa az ember az evangéliumokat, és akkor beleütközik. Nem ti választottatok engem, mondja Jézus, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon. Vagy Márk evangéliumában olvasuk a 13. rész 20. versébe, hogy az Úr Jézus a híveit Isten választottainak nevezi. Isten kiválasztottainak. És sok más helyen is, az evangéliumokban. Nem csoda, hogy Jézus után, mert Jézus csak tudott valamit, ugye? Tehát nem gondolom, hogy ő ne tudta volna, hogy van-e kiválasztás, vagy nincs. Ő neki elég fontos szerepe volt ebbe az egész ügybe. Hát nem csoda, hogy Jézus után az apostolok is visszhangozták ezt a tanítást. Pál apostol testvéreim leveleit böngészi valaki, olvasgatja, szinte lépten nyomon beleütközik ebbe, hogy a hívőket Isten kiválasztottainak nevezi. Azt írja már itt a római levélbe is, 9. részbe például, hogy Istennek van kiválasztás szerinti döntése. Róma 9.11. Isten választott és döntött valakik felől így, valakik felől meg nem így. Azt mondja az Efézusi levélbe, hogy magának kiválasztott minket Krisztusban a világ teremtése előtt. A tesszalonikai gyülekezetnek azt írja, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a lélek szentelésében és az igazság hitében. Azt mondja ugyancsak a második Timóteushoz írt levélben, Isten hívott szent hívással az ő saját végzése, döntése és kegyelme szerint, melye adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Nem sorolom, számos bibliai textus szól erről Pál leveleiben. És Pál nem is volt egyedül az ilyesféle gondolatokkal, hiszen a többi újszövetségi írók is ugyanezeket a gondolatokat pedzegetik. Azt mondja Jakab apostol, hogy az ő akarata szült minket az igazság igéje által. Isten akarata áll amögött, hogy mi újjászülettünk, hitre jutottunk. Péter apostol ezt írja az első levele kezdetében, jövevényeknek szól ez a levél, kik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a lélek szentelésében engedelmességre, és a Jézus vérével való meghintésre. Ki vannak választva. De olvassuk Júdás levelében is, és még más helyeken is. És ha visszamegyünk mondjuk az első apostoli igehirdetésre, az apostolok cselekedeteiben olvassuk ugye az apostoloknak a szolgálatát, evangelizációs szolgálatát. Például az Apcsel 13.48-ban olvassuk, Lukács így jegyzi meg, Lukács evangélista, mindazok, akik az örök életre választottak hívének. Nem csoda, testvéreim, hogy tehát a Szentírásnak ezeket a... Én csak most az új szövetségről beszéltem, de az Ószövetségben is ott vannak ezek. Ez a tanítás. Mielőtt az anyamében formáltalak, már ismertelek. Mielőtt kijöttél az anyaméből, már megszenteltelek, mondja Isten Jeremiás prófétáról. Jeremiás 1-ben olvassuk ezt, de nem akarok ebben túl elmélyülni. Elég az hozzá, testvérek, hogy a Biblia tele van ezzel a tanítással. A kegyelmi kiválasztás tanításával. Isten eldöntötte, hogy kiket fog a bűn rabságából kimenteni, és az ő rabszolgáivá tenni. Aminél nincs jobb állapot, ahogy azt már láttuk. Az apostoli gyülekezetekben, testvérem, nem is volt ez vita téma, hogy van-e kegyelmi kiválasztás, vagy nincs. A zsidó keresztjének azok biztos, hogy nagyon jól ismerték az Ótestamentumot, és ebből nyilvánvaló volt előttük, hogy Isten kiválasztó Isten, hiszen Isten kiválasztotta Izraelt a népek tengeréből. És egyáltalán nem a majdani érdemeikre tekintettel, meg nem arra nézve, hogy ők milyen jó nép, és milyen okos, és milyen ügyes nép, hiszen Isten azt mondta nekik, ugyanolyanok vagytok, mint a többi népek. Nem ezért választottalak, hanem mert szerettelek titeket. Ezért választottalak ki, irgalomból, kegyelemből, arra, hogy szövetséget kössek veletek, a rabszolgáimmá tegyelek benneteket, és részesítsem általatok a világot a kijelentésemben, és általatok részesítsem a messiásban és a megváltásban ezt a világot, az egész emberiséget. Hát tudták ezek a zsidók, hogy Istennek létezik egy kiválasztása. Nem volt ez vita téma. Az első keresztjén gyülekezetekben, ahol mondom, sok zsidó ember volt, nagyon világos volt, hogy ez nem vita téma. Föl se kell hozni, hogy erről vitatkozzunk egyet. Hát ez természetes. Pláne azok között a zsidó keresztjének, meg nem zsidó keresztjének, pogány keresztjének között is, akik hát látták az írásból, hogy Isten a szuverén ura az egész mindenségnek. Hogy ő azt csinál, amit akar a teremtményeivel. Hát ő azt csinál, amit akar. Nem szólhat bele senki. Hát olvasták az írást, hallották Jézus tanítását, az apostolokat. Hát Istennek ki szólhat be, hogy mit csinál? Ki foghatja meg a kezét, hogy mit miért csinál? Hát nem állunk vele egy síkon. Ő más, mint mi. Ő szent Isten, aki előtt meg kell hajolnunk. Nem volt ez, testvéreim, a kereszténység története során se olyan nagy vita téma. Még a reformáció előtt a római katolikus teológusok is vallották a predestinációt. Így mondják ugye latinul, predestináció. Nem volt ez, látták, olvasgatták a Bibliát, gondolkozó emberek voltak, még megkockáztatom, komoly hívő emberek is voltak közöttük, és látták, hogy hát ez itt van. De nem lehet azt mondani, hogy ez nincs itt. És a reformátorainkról ne is szóljunk, testvérek, hát akik ugyanolyan hangsúllyal és ott beszéltek Isten kiválasztásáról, ahogy régen az apostolok. Ők is ugyanolyan hangsúllyal, ugyanazon a helyen szólaltatták meg ezt a tanítást, ahol erre szükség volt. Nem mindegy, hogy ez egy bibliai igazság, vagy kitalálták valakik. Most manapság, testvérek, nagy szomorúsággal látom, hogy vannak olyan hívő emberek, akik azt gondolják, hogy ez valami emberi kitaláció, ez a tanítás. Hát elszomorító, testvérek. Azt mondják, hogy hát nem, nincs benne a Bibliában ez a kiválasztásról szóló tanítás. Mintha nem egy Bibliánk lenne. Tehát ezt ők jönnek, és most közlik, hogy nincs ilyen, hogy kiválasztás. Hogy nem a kiválasztáson múlik az, hogy valaki az Isten rabszolgájával lesz, vagy a bűn rabszolgájaként pusztul el, és hal meg örökre. Hát itt ez, testvérek, ha valaki ezt így tanítja manapság, akkor a Biblia kritikának a legsúlyosabb formáját gyakorolja. A Biblia kritikában is van enyhé Biblia kritika, de van komoly Biblia kritika, ez amikor valaki a Biblia tartalmát kezdi el felülbírálni. Ez a komoly Biblia kritika, amit hívő emberek produkálnak. És akik ezt tagadják, testvérek, ilyen egyértelműen, nem csak, hogy bibliakritikát művelnek, hanem megfosztják a hívő embereket egy olyan fontos tanítástól, ami a hívő embereknek egy nagy lelki szilárdságot, bátorságot adott minden időbe. Az üdvösség felől tette őket bizonyossá, hogy üdvözülni fogunk. Ettől fosszuk meg a hívőket, és mondjuk nekik, ki lehet esni a kegyelemből. Újjászülettél, de lehetsz újra nem született is. Nem ismeri a Biblia ezt a felállást, de ők ezt mondják. Ráadásul ezzel a tanítással éket vernek az Isten gyermekei közé, megosztják az anyaszentegyházat, mert vannak, akik olvassák a Bibliát, és ezt látják, és elfogadják, és ők jönnek, és azt mondják, nem úgy van, nem igaz. És akkor kezdenek a hív emberek egymással vitatkozni, most van-e kiválasztás, vagy nincs kiválasztás. És összevesznek, egymás torkának ugranak. Megosztják az Isten népét egy bibliátlan tanítással. Ráadásul, és ez szerintem a legsúlyosabb probléma, testvérek, hogy elveszik Isten dicsőségét, megfosztják Istent a dicsőségtől, ami az üdvözítésnek a nagy munkájában egyedül Istené a dicsőség, hogy mondtam. Nem mondják, mert az emberé is. Mert az ember dönti el, hogy ő most Isten mellett áll, vagy nem. És az ember választ, és az ember tér meg. És egy kicsit az embernek is van azért ebbe része. Ha nem is sok, de van, mondják. És ezzel elveszik Isten dicsőségét. Majd felelnek ezekért a dolgokért, testvérek, ezek a tanítók. De én azt tanácsolom mindenkinek, hogy szelíden forduljatok el az ilyen emberektől. Mert félrevisznek titeket. Rossz útra terelnek. Maradjatok a Bibliánál. Talán nem haszontalan dolog az, hogyha fölidézem nektek, hát fölidézhetnék egy-két egyháztörténeti példát, akik ilyen vitán felül álló hívő emberek voltak, például Spurgeont, aki nagy angol igehirdető volt, és hát sok könyve is van magyarul, ő egyértelműen vallotta az isteni kiválasztás igazságát, és hát úgy nevezik őt így a teológusok, hogy ő a prédikátoroknak a fejedelme. Több ezer embernek, 7000 embernek prédikált vasárnaponként Londonba, a templomba. És ő volt az egyik legnagyobb evangelizátor a világban. Nem igaz, hogy aki hiszi a kiválasztást, az nem tud evangelizálni. Hát hogy ne tudna? De Spurgeon a legnagyobb ellenpélda. George Whitefield, a másik nagy, az amerikai nagy ébredésnek, meg angol nagy ébredésnek az egyik fő vezér alakja volt, ő is hitte a kiválasztást. Járkált a világba, azt mindenkinek hirdette az evangéliumot, és hívta az embereket, hogy higgyenek Jézusba, és térjenek meg. Tehát azért, mert valaki hiszi a kiválasztást, nem fog az evangéliumot megtagadni. De az egyik legérdekesebb ember, akiről nem nagyon tudnak az emberek, az Müller György. Müller György. Volt neki Magyarországon, magyar nyelven egy könyve, egy életrajzi könyve. Ő volt az árvák atya. Az 1800-as évek elején született, és 1832-ben kezdett Bristolban egy nagy lelki munkát. Lelkészként kezdett el dolgozni, és valahogy Isten olyan érzékenyé tette őt az árva gyerekek iránt. Rengeteg ilyen árva gyerek kujtorgott a bristoli utcákon, és hát ezekből került ki a városnak a bűnöző rétege, sajnos. Angliába akkor abban az időben az összes bűnözőknek a 60%-a árva gyerekek közül került ki. És akkor ő úgy gondolta a feleségével, hogy Isten nekik azt a munkát adta, hogy árva gyerekek előtt először a saját, nekik nem volt gyerekük, és a saját házukat nyitották meg, és oda fogadtak be 30 gyereket. Aztán egy pár évvel később, 1849-ben, amikor éppen minket itt vegzáltak, már ők 300 gyerekről viseltek gondot. Árva gyerekekről. 1870-ben 5 nagy épületük volt, ahol 2000 árvának viselték a gondját. És hát őt nevezték, így mondom, az árvák atyának, ezért ez a neve. És úgy csinálta ezeket a dolgokat, hogy soha nem kért emberektől semmit arra nézve, hogy ellássa ezeket a gyermekeket. Ha valami bajuk volt, vagy baj volt, hiány volt, mindig imádkozott. Szóval, hogy senkitől nem kért soha egy fillért se, csak Istentől. És de csodálatos ebbe a könyvébe, hogy leírja, hogy Isten hogy rendelte ki nekik újra meg újra a napi ételt. És végül már azzal vádolták őt, hogy jobban élnek az árva gyerekei, mint sok nem árva gyerek abba az időbe, a polgári réteg családjaiba. Tehát semmi más nem csinált, mint imádkozott, és csodákat él át. Na ez a Müller György, akit nagyon csodálni szoktunk az ő hite és kitartása, hűsége miatt, 20 éves korában fogott, 20 éves volt, amikor hozzáfogott ahhoz, hogy a Bibliát elkezdte komolyan tanulmányozni azért, mert szembesült ezzel a kiválasztás tanításával valahol, és azt mondta, hogy hát ezt ki kell kutatnom a Bibliába. Ez egy minta, mintaszerű eljárás, testvérek. Egy hívő embertől elvárható, mintaszerű eljárás. Így írt, korábban erősen ellene voltam a kiválasztásról, hatékony engesztelésről és megelőző kegyelemről szóló tanításoknak, ebben odáig mentem, hogy a kiválasztást ördögi tanításnak neveztem. Pont úgy, hogy manapság mondják ezek az emberek, akikre utaltam. És vette a fáradtságot ez az ember, és elkezdte a Bibliát tanulmányozni, és azt mondja, elővettem a Bibliát, és elejétől kezdve olvastam az Új Szövetséget úgy, hogy közben kifejezetten erre az igazságra figyeltem, s mire jutott? Legnagyobb csodálkozásomra meg kellett állapítanom, hogy azok az igehelyek száma, amik egyértelműen beszéltek a kiválasztás és megelőző kegyelemről, nagyjából négyszer több volt, mint azok, amik látszólag ezen igazság ellen szóltak. De ráadásul még ez a néhány igerész is alaposabb tanulmányozás és megértés után csak megerősítette a fentebb említett tanítást. És így jutott el oda, testvérek, ez a drága hívő testvérünk, hogy azután ezt teljes mértékben elfogadta, és így evangelizálta a gyerekeket az árvaházba. Mert akiket ő oda befogadott, azoknak nem csak, hogy testükről viselt gondot, hanem a lelkükről is, és azon munkálkodott, hogy ezek a gyerekek megtérjenek, és hívő emberekké legyenek. Ezeket ugyanúgy, hogy Spurgeon evangelizált, meg Whitfield evangelizált, ugyanúgy ő is evangelizálta ezeket a gyerekeket, hogy higgyenek Jézusban, és legyenek igazi keresztjének. Összesen, mikor abba hagyta ezt a szolgálatot, 100 000 gyerekről, tehát addigra 100 000 árva gyereknek hirdette az evangéliumot, és amikor 70 évesen befejezte ezt a munkát, akkor 70 évesen kezdett el egy világkörüli útra menni evangelizációs szolgálatként. Beutazta 70 évesen több mint 300 000 kilométert tett meg az akkori világba, Ausztráliától Kanadáig mindenhol járt, ez az angol atyafi, és mindenütt Jézusról beszélt. Most az ő élete, testvérek, az az egész eljárás, ahogy ez az ember eljutott onnan, hogy ez a kiválasztás egy ördögi tanítás, eljutott oda, hogy ez nem ördögi tanítás, hanem az legbiblikusabb tanítás, és látjuk, hogy ez nem akadályozta őt abban, hogy ilyen szociális munkát végezzen, és abban sem akadályozta, hogy lelki munkát végezzen, és evangelizátor legyen. Akik nem így fogják föl, testvérek, ezt a dolgot, azok nagyon abszolút eltévedtek. Kell bűnbánatot tartani és imádkozni, hogy visszatérjünk oda, mit mond a Biblia. Kiválasztás. Tehát hogyan lesz valaki végül is a bűn rabszolgájából Isten rabszolgája? Kiválasztás alapján. Nagyon leragadtam az első pontnál. A második pont az az, hogy Isten rabszolgái aztán azok lesznek, akiket ő megváltott. Megváltott. Hogy lesz valaki a bűn rabszolgájából Isten rabszolgája? Erre a tanításra ő azt mondja, a megváltás által. A megváltásra, testvéreim, a Biblia két szót használ, az egyik az úgy hangzik, a görög szavakat mondok most megint sajnos, ne bocsássatok meg ezért, de agoradzó, már az agóra itt is van Szegeden, az agoradzó az ennek az alapja. Az agoradzó vagy ex-agoradzó azt jelenti vásárolni. Ezt a szót akkor használták, amikor kiment valaki a piacra, általában a rabszolgapiacra, és ott megvásárolt egy rabszolgát, hogy aztán felszabadítsa. Volt ilyen is. De ennek a szakkifejezése volt. Itt bibliai, teológiai szempontból ez a megváltás, mint vásárlás, kivásárlás, azt jelenti, hogy Isten egy bizonyos ár lefizetésével vette meg, illetve szabadította fel azokat az embereket, akiket kiválasztott. Egy árat fizetett. A másik szó, amit görög szót, amit fölírhattok, az a lütró, így hangzik, és ennek a rokon alakjai, ez megjelenti magát a váltságdíjat. A váltságdíjat, a pénzt, amit egy rabszolga szabad megvásárlása során kifizettek. Ez volt a lütró, a váltságdíj. Na most akkor Isten fizetett egy váltságdíjat. Azért, hogy a bűn rabszolgáiból az ő rabszolgái legyenek. És mi ez a váltságdíj? Ez a Krisztusnak a vére. Krisztusnak az élete. Azt mondja, Jézus Krisztus az Apcsel 20.28-ban tulajdon vérével szerezte az egyházat. Tulajdon vérével szerezte az egyházat. Olvassuk Péter apostol drága levelében, az első levél első részében. Drága véren váltattatok meg, mint hibátlan, szeplőtlen bárányén a Krisztusén. A Jelenések könyvében, a Jelenések 5-ben énekelnek a megváltottak. Megváltottál bennünket Istennek a te véred által, éneklik a báránynak ezt az éneket, Krisztusnak. Ez a téma, testvérek, hogy Isten akaratából, az Atya Isten akaratából Jézus teljesen önként lefizette a váltságdíjat, hogy Isten ne haragudjon ezekre az emberekre, hanem bocsásson meg nekik, és fogadja el őket a maga rabszolgáinak. Azt mondja a történetíró, hogy a rabszolgapiacon pénzzel fizettek, ezüsttel, arannyal fizettek a rabszolgákért, de Péter apostol azt mondja, titeket nem arannyal és ezüsttel vett meg az Isten magának, hanem drága véren, az ő fiának a vérével. És mondja a zsidókhoz írt levél, hogy nem bakok és bikák vérén váltattatok meg, hanem Jézus vérén, aki önmagát adta értünk. Tehát akiért, vagy amiért mi megváltatunk a bűn rabságából, és leszünk Isten rabszolgája, az a Krisztusnak a vére. Azért a Krisztusi, aki karácsonykor lejött erre a földre, mert aki a jászolba volt, az volt a kereszten. Az ő vére árán lehetünk mi a bűn rabszolgájából Isten rabszolgái. És ha azok leszünk, testvérek, megszabadulunk. Megszabadulunk a szó minden értelmébe. Megszabadulunk a bűntől, ami korábbi urunktól, aki diktált nekünk. Megszabadulunk a vétkeink súlyos terhétől, amit elkövettünk az életbe, szóval, tettel, vagy mulasztással. Megszabadulunk, testvérek, az Isten haragjától, ami rajtunk volt, pont a mi bűneink miatt is. És nincs már ellenünk semmi kárhoztató ítélet, hanem Isten gyermekei vagyunk, Isten rabszolgái vagyunk. Miért? Mert Krisztus fizetett a Golgotai kereszten. Erről szól az evangélium, az örömhír, és ezt hirdeti nekünk a Biblia, hogy Jézus megfizetett értünk az ő vérével, nem vagyunk már többet a bűnéi, hanem az istenéi vagyunk. Ez az örömhír, testvérek, hogy ti már nem vagytok rabszolgái a bűnnek, hanem ti már az istenéi vagytok. Ez az örömhír. Ezt kell elhinni, és föl kell állni, és oda menni Jézushoz, és mondani, hogy itt vagyok. Nem tart vissza már semmi. Higgyél abban, hogy te megváltott ember vagy. Jézus kifizette a váltságdíjat, érted? Hidd el! Állj át ő mellé! Ismerd el őt új gazdádnak! Hiszen fizetett, érted? Te már nem vagy a bűn rabszolgája, nem kell a vétkeidet, terhét hordozni, és nem kell félned az Isten haragjától, mert Jézus mindettől megszabadított ott a Golgota keresztjén. Te szabad vagy, minek ülsz még mindig a bűnrabszolgaságában, amikor már szabad vagy? Állj föl, higgyél, és menj Jézushoz, és köszönd meg neki, amit értettet imádságba, és add át neki az életedet. Bízzál ő benne, és kövessed őt. Ma is nektek is szól ez az örömhír. Jézus megváltott titeket, nem akkor lesztek megváltva, amikor hisztek, már megvagytok váltva, csak el kéne hinni. Ez az örömhír. Nem akkor üdvözülünk, amikor megtérünk, testvérek, hanem amikor elhisszük, hogy Jézus megváltott minket. És mi már nem a bűné vagyunk, és a vétkeink terhével kell roskadoznunk, félve az Isten haragjától, meg a pokoltól. Nem, hanem az ügylet lezárult. Mi már nem kellene, hogy itt éljünk ebbe a bűnrabszolgaságába, hanem átadhatjuk magunkat Jézusnak. Ez a hit, hogy átadom magam Jézusnak. Itt vagyok, megváltóm. Te fizettél értem. Én a tied vagyok. Ó, hát miért maradnék ott, ahol eddig voltam? Én melléd állok, én téged követlek, te vagy nekem a legdrágább mostantól. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Ezek után következik a harmadik dolog, testvérek, azért erre is hadd szálljunk még egy pár percet. az elpecsételés. Hát ez is egy annyira csodálatos bibliai tanítás, testvérem, hogy akik hisznek az evangéliumban, azokat Isten elpecsételi. Annak idején a rabszolgákat, közismert dolog ez, hogy valamiféle billoggal látták el. Amikor behozták őket a Római Birodalom területére, már akkor ellátták őket valamiféle jellel, vámeljárás volt, tehát nem csak úgy jöttek, mentek, vámeljárás során ellátták őket egy jellel. Van egy törvény, ami ezt előírta, Lex Portorii Asiae. Ennek van egy fordulata, ez egy latin törvény volt, amit görögre is lefordítottak, és ott szerepel az a görög szó, amit pontosan a rabszolgák elpecsételésére használtak, és amit, vagy megjelölésére használtak, és pont Pál ugyanezt a szót használja az efézusi levélben, amikor azt mondja, hogy titeket, akik hittetek az evangéliumban, elpecsételt Isten a szent lelkével. Elpecsételt. Ez az elpecsételt szó. Ez szerepel ott az eredeti görög nyelvű törvényben, római törvényben is. Ugyanez a szó. Biztos nem véletlenül használta Pál apostol. Elpecsételt titeket. A rabszolgákat megpecsételték valószínűleg a vállukon, vagy a vádlijukon, vagy valami bőrszíjat tettek a nyakukra, hogy valahogy megjelöljék, hogy ezek rabszolgák, illetve ezek már átestek a vámkezelésen, és most már piacképesek. Titeket, mondja az apostol, az Isten az ő szent lelkével pecsételt meg. Megadta nektek, és ez kifejezi, hogy ti az övé vagytok. A nem csak a vámkezeléskor pecsételtek, hanem amikor valaki megvett valaki rabszolgát, akkor az arra is rápecsételt valamiféle billogot, ellátta valami tetoválással, vagy valamivel, hogy kifejezi, hogy ez az enyém. Így mondja az apostol, megvagytok pecsételve az Isten szent lelkével, mert kifejezi az Isten ezáltal, hogy ti az övé vagytok. Levakarhatatlanul az övé vagytok, mert veletek van a szent lélek, aki elpecsételt titeket. Örökre az enyém vagytok. Ezt jelenti ez. Na most látjátok ezt a cselekedet sor, testvérek. Isten kiválaszt, a fia által elvégzi a kiválasztottak megváltását, aztán ezeket szépen összegyűjtögeti magának a világból, hívogatja őket magához azzal az örömhírrel, hogy ti már megvagytok váltva. Higgyetek nekem, álljatok mellém. És amikor oda megyünk hozzá, ránk teszi a Szentléleknek a pecsétjét, hogy mi most már az ő tulajdonai vagyunk. És onnantól kezdve jön, testvérek, hogy mi az Úr rabszolgái vagyunk, és mi a fő jellemzőnk. Onnantól az a fő jellemzőnk, hogy egyedül neki engedelmeskedünk. Onnantól kezdve Christianus sum. Krisztusé vagyok. Nem engedélyem van mindenféle vétkezésre, hanem éppen ellenkezőleg kötelezve vagyok az engedelmességre. Az iránt, az Úr iránt, aki a legjobb, a legcsodálatosabb, a leghatalmasabb, és engem mindennél jobban szeret. Oda vagyok kötelezve neki, hogy éljek neki. Éljek a Krisztusnak, éljek benne természetesen. Hát a valódi szabadság korszaka ez. A valódi szabadság ott kezdődik, amikor a bűn rabszolgasága befejeződik. És a bűn rabszolgasága akkor fejeződik be, amikor Isten vagy Krisztus rabszolgái leszünk. És itt elkezdődik egy más élet, amiben ő játssza a főszerepet, nem a bűn. Na, íme a szabadulásunk háttere, íme annak, ami a kiválasztás, az alapja, ami a Jézus általi megváltás, megvalósulása, az evangélium általi elhívás, és megtörténése, amikor hiszünk, és utána kezdődik egy nagy megpecsételés, szent lélekkel való megpecsételésünk, és egy új élet. Így kerülünk át valami nagyon rossz állapotba, valami nagyon jó állapotba, valami csodálatos állapotba. És marad nekünk, mi marad nekünk? A hála, meg Isten dicsőítése mindezért. És az a bizonyosság, hogy most már mi nem a bűnéi vagyunk, hanem az úréi. És ez örökké így van, s tőle már minket, hogy a Római Levél 8. részének a végén kifejti Pál apostol, minket őtőle senki és semmi nem tud többé elválasztani. Nekünk üdvösségünk van. Adj hálát az Úrnak, és dicsőítsd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, a megváltásért. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy hatalmas Úr vagy te, aki kiválasztottad a tiédet. És köszönjük néked, hogy nem csak kiválasztottad őket magadnak, hanem megfizetted értük a váltságdíjat, hiszen önmagadat áldoztad a Golgota keresztjén, véreddel fizettél a bűn rabszolgáért, hogy azok a tiéd legyenek örökre. Köszönjük néked, hogy hirdetteted mindenkinek a te nagy művedet, az evangéliumot, hogy elvégezted a megváltást ott a kereszten, hogy amikor felkiáltottál, hogy elvégeztetett, akkor ez végeztetett el. Köszönjük néked, hogy azóta, ha szól az evangélium, hihetünk benne, és jöhetünk hozzád, és lehet ilyed a szívünk és az életünk. Imádságba odaadhatjuk neked magunkat, és új életet kezdhetünk veled. Köszönjük, hogy ez ma is így van, holnap is így lesz, és így lesz a világ végezetéig. Köszönjük néked, hogy hirdettetik az evangélium, és köszönjük néked, hogyha most is hallottuk ezt, és áldunk azért, ha már korábban elhihettük. Köszönjük, hogy akkor megpecsételtél minket, mint ahogy régen azokat a rabszolgákat, a tulajdonosaik, minket is megpecsételtél, de nem valami testi billoggal, hanem adtad nekünk a te drága szent lelkedet, hogy ő szentelje meg, és ő vezessen minket, és ő tartson meg minket a hitben és az engedelmességben. És ő legyen az, aki bizonyosakká tesz minket afelől, hogy üdvösségünk van, elveszíthetetlenül te benned és te általad. Köszönjük néked, hogy odaszállhatjuk most is magunkat te neked, hogy itt vagyunk, Urunk, vezess minket a te ösvényeden. Segíts, hogy tudjunk segédkezet nyújtani az elesett embereknek, és tudjunk mindenkinek bizonyságot tenni a kegyelem evangéliumáról, a drága bibliai üzenetről. Köszönjük néked, hogy mindezeket a szívünkre helyezted. Kérünk, segíts ezeket fölfognunk, megértenünk, elhinnünk, és add, hogy átéljük ennek a szabadító és feloldozó erejét mindnyájan. Köszönjük néked, hogy örömben, hálaadásban élhetjük az életünket, nem rettegésben és félelemben, hogy elveszítünk valamit. Áldunk azért, hogy most így bízhatjuk rejád magunkat. Köszönjük néked azt, hogy ünneplésünket te kezedbe tehetjük, segítsünk az adventben rád figyelnünk, téged követve ünnepelnünk, várnunk a karácsonyt. Imádkozunk hozzád a betegekért, a gyászoló testvéreinkért, vigasztald meg azokat is, akiknek az elmúlt héten kellett koporsó mellett megállniuk. Kérünk téged, hogy vigasztalásoddal vedd körül ezt a családot is. És vigyázz rejánk, Urunk, hogy a te útadon, a te ösvényeden tudjunk megmaradni ebben a gyülekezetben, és bárhol, ahol vagyunk. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. Néhány hirdetnivalót hallgassatok még meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk az alkalmainkat. Kedden egy kicsit tovább beszélgethetünk erről az egész mai témakörről is. Este 18 órakor tartjuk a Biblia óránkat. Hirdetem, hogy ma délután 17 órakor a Kerekperecnél találkozik újra a gyülekezeti énekkarunk, bizonyságot tenni Jézusról, illetve hát osztogatjuk a kis traktátust. Aki tud menni, a szeretettel látják, várják, egyszerű karácsonyi énekeket énekel a kis csapatunk. Tehát este 17 órakor a Kerekperecnél. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap este 18 órakor lesz egy adventi orgona koncert. Virág András és felesége jönnek közénk. Virág András, ő egy elég híres orgonaművész. Ha jól tudom, akkor a budapesti bazilikának a vezető orgonistája. Nagyon jól játszik, ő is. Szeretettel hirdetem, kapnak is a testvérek, ha még nem kaptak, kaptatok ilyen programot? Igen. 16 óra. 16 óra van a papíron? Az orgona koncertre? 18 órakor kezdődik. 16-án 18 órakor. Tehát, oké, köszönöm, Erika. Tehát 18 órakor van, jövő vasárnap este 6-kor van a koncert. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy, hogy van az a szociális alapunk, amit karácsony előtt szoktunk egy kicsit feltölteni, hogyha valaki tud ebbe, és szívesen ad ebbe, akkor az be is fizetheti így a pénztárunkba, de átutalással is lehet, csak akkor jelezze, hogy a szociális alapba szállja ezt a támogatást. Általában akkor a gyülekezetünkben lévő nagycsaládosoknak, vagy rászoruló testvéreinknek szoktunk karácsony előtt egy kis pénzadományt adni, segíteni őket. Tehát hirdetem, hogy erre is lehet adni. Hirdetem azt, hogy advent 4. vasárnapján délután 16 órakor lesz majd a gyülekezeti karácsonyunk, de ez is azt hiszem, hogy időbe elterjed ennek a híre, tehát advent 4. vasárnapján délután 16 órakor lesz a gyülekezeti karácsonyunk. Befejezésül annyit jelzek még a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt, Tímár Évától búcsúztunk december 4-én, 13 órakor Deszken, az ottani temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk az ő édesanyjának és lányának, illetve élettársának is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.